Vízmozgásokkal fogunk tovább is foglalkozni. Ha jól tudom, a Józsa tanár úr megtanította maguknak, hogy hogy lehet kútból vizet szerezni. Én viszont azt leszek kénytelen megtanítani maguknak, hogy a jövő fél éves, nem, jövő évi vízépítés, vízgazdálkodás házi feladat egyik témakörét hogyan fogják tudni megoldani. Úgyhogy azt is mondhatnám, hogy műtárgyak alatti szivárgással fogok főként és elsősorban foglalkozni. Ahhoz viszont azért jó néhány további dolgot a helyére kell tegyünk. Kezdjük azzal, hogy a Darcy törvényt, amit a Józsa tanár úr szerintem múlt héten elég alaposan kibelezett, most egy kicsit más formában adom meg. Tételezzük föl, hogy ez az egész tábla tokkal, vonóval, mindenestül, de akár ez az egész terem is, ez az egész fal egy nagy darab szivárgási tér. Tehát talajmetszet, valahol talajvízfelszín van, és itt folyik a víz. Mondjuk ezen áramvonal mentén. Mondjuk ő egy áramvonal. Ezen áramvonal mentén, hogyha én mondjuk itt elhelyezek egy piezométer csövet, meg itt elhelyezek egy piezométer csövet, az egyikben valameddig fölmegy a víz, a másikban pedig nem ugyanaddig megy föl a víz. Tehát mondjuk az egyikben fölmegy eddig a víz, a másikban pedig eddig. Na most, ha mindehhez van nekem egy viszonyítósíkom, tehát mondjuk a Balti-tenger szintje, tehát mondjuk ő az alapsík, akkor ő már nem is nyomásmagasság, mert ez lenne a nyomás magasság, hanem még hozzáadjuk itt ebben a pontban a geodéziai magasságot is, tehát úgy is mondhatnám, hogy ez egy nyomás szint lesz. H1-jel nevezem, L, ő meg lesz a H2, és a Darcy törvény azt mondja, hogyha ez a szivárgási úthossz, amit én elkeresztelek, delta S-sel. A Darcy azt mondja, hogy a szivárgó víz sebessége mínusz talajjellemző, amit úgy hívnak, hogy szivárgási együttható, szorozva a hidraulikus grádiens, ami a delta H per delta S. Delta H az nyilvánvalóan ez a szintkülönbség, úgy is föl lehetne írni, hogy mínusz K-szor S. No, hát így is felírhatnám, de hogyha ezt egy kicsit tudományosabbra venném, és ezt a távolságot itt csökkenteném, akkor még azt is mondhatnám, hogy mínusz K-szor DH DS. Azért soha ne felejtsük el, hogy a sebességű egy vektormennyiség. No, hát ez egy picit talán általánosabb formája a Darcynak. Na most, hogyha én azt mondom, hogy van egy X, Y, mondjuk erre néző Y, és egy fölfele néző Z koordinátarendszerem, akkor nyilvánvalóan megtehetem azt, hogy a Vx sebesség az a mínusz K-szor DH DX, ahol nyilván a DX az ennek a DS-nek a vízszintes vetülete lesz. Azt is mondhatnám, hogy a Vy az mínusz K-szor DH DY, meg azt is mondhatnám, hogy a Vz mínusz K-szor DH DZ. Ez már kezd úgy matek órára hajazni, mert ott szoktak ilyen rémes dolgokat fölírni, de még egy kicsit fogom tovább tekerni a dolgokat, mert ha most nem egy ilyen általános vektort, hanem valahogy komponenseiből szeretném összerakni ezt a sebességvektort, akkor úgy is leírhatnám, hogy a V sebesség az a mínusz K-szor X irányú komponens per I vektor szorozva J vektorral, és Z szorozva K vektorral. Sőt, még egy kicsit tekerünk a dolgon, ezt a mínusz K-t berakjuk a diffjel elé. Ő egy konstans anyag jellemző, de attól még berakhatom a diffjel elé, attól még semmi rosszat nem csináltam. És akkor viszont mínusz K szor H plusz. Még egy konstanst is ideírhatok. Konstans deriváltja nulla lesz, azért tűnik el innen. A K meg amúgy konstans. Tehát a konstans szorzót meg nyugodtan ki lehet emelni, tehát ez lenne. Egyet azért ne felejtsünk el. Egyet azért ne felejtsünk el, hogy a H nyomásmagasság, nyomásszint egész pontosan, a H nyilván hely szerint változik. Hely szerint változik, látják, hogy hely szerint változik, helyből úgy rajzoltam föl, hogy ő egy hely szerint változó dolog. Nos, hogy miért tettem én ezt, miért csináltam ilyen rettenetesen ronda dolgot, azt írtam ide, hogy gradiens, a gradiens az egy vektor, méghozzá egy olyan vektor, ami skalárból, skalár deriváltját, tehát egy skalárt deriválok, és lesz belőle vektor. Ezt azért matekból egy kicsit jól neveltebben mondják el, de gyakorlatilag nekünk ennyi a lényege, hogy a gradiens végül is egy vektor. Ugyanis az, amit itt a zárójel alatt van, azt úgy hívják, hogy potenciál. Úgy hívják, hogy potenciál, méghozzá úgy, hogy sebességpotenciál. Az a helyzet, hogy vannak bizonyos vektorterek, amiket potenciálos vektortérnek neveznek, aminek annyi a lényege, hogy tudunk találni egy skalárt, amit ő a skalár, tudunk találni egy skalárt, aminek a deriváltja, magyarán gradiense, megadja a vektort. Tehát van egy olyan skalárfüggvényünk, aminek a deriváltja megadja a vektort. No, ezt hívják úgy, hogy potenciál, méghozzá, miután a sebesség vektort kapom meg belőle, ezért aztán úgy hívják, hogy sebességpotenciál. Ha mondjuk egy fajlagos vízhozamot kapnék meg belőle, akkor úgy hívnák, hogy vízhozampotenciál. Mondjuk ez az, ami szivárgás hidraulikában gyakran használatos. Léteznek más potenciálok is. Tehát ő a sebességpotenciál. Fivel szokták jelölni, természetesen hely szerint változó azért, mert a nyomásszint is hely szerint változó. Bocsánat itt. Ez egy negatív előjel akar lenni tehát. Tehát ő lenne a sebesség potenciál. Ha meg akarom kapni mondjuk a X irányú sebességvektort, akkor egész egyszerűen veszem ennek a potenciálnak az X irányú deriváltját. Ha az Y irányút, és így tovább. Ha az E irányút, akkor meg nyilvánvalóan az E irányú deriváltját kell vegyem. A potenciál, hogyha megnézik, a sebesség potenciálnak valami vízhozamszerű mértékegysége van. A H magasság, tehát az hosszúság mértékegységű, a K, hogyha egészen oda a tábla tetejére megyünk, a K-szoreshez megyünk vissza. Az S az hosszúság per hosszúság, tehát mértékegység dimenzió nélküli, tehát a K-nak kutya kötelessége sebességdimenzióval rendelkezni. Tehát akkor egy sebességszer hosszúság, tehát ő mondjuk például sebességszer hosszúság, tehát méter, négyzetméter per szekundumos. Tehát valami fajlagos vízhozam jellegű a mértékegysége. Mondjuk ide még illendő lenne azért a rendkedvér fölírni a vézét. Nos, a következő dolog, hogy ha nincs delta H-nk, tehát nincs sebességváltozásunk, nincs nyomásváltozásunk, vagy nyomás magasságváltozásunk, ha delta H nulla, akkor nincs sebességünk. Ha nincs, nem változik a nyomás, akkor nincs sebesség. Tehát olyan vonal mentén, vagy olyan felület mentén, ahol ez nem változik, ahol ez állandó, tehát ő konstans, olyan irányban nem lehet mozgás. Mert a mozgáshoz a nyomás megváltozása, vagy a nyomás magasság megváltozása kell. Ha nincs nyomás megváltozás, nincs nyomásváltozás, tehát magyarán ő állandó, akkor a potenciál is állandó. Tehát a potenciál felület is állandó lesz, hogyha ő felület, hát akkor nyilván egy sík lesz. Mert akkor ő állandó. Következő dolog, hogy mire tudjuk mindezt használni? Mert ez most rettentően rémesen és komolyan hangzik, de egyelőre még fogalmunk sincs, mire jó. Két dologra lehet. Általában ott kezdődik a dolog, hogy általában háromdimenziós szivárgó vízmozgásokra is szoktuk használni, de azt ritkán. Gyakrabban használjuk vízszintességben, amikor nem csak egy kutunk van, hanem például kutcsoportunk van, akkor már használható, vagy pedig függőlegességben, tehát függőlegességben mondjuk műtárgya környezetében. Függőlegességben, most ebben függőlegességben fogunk mi innentől kezdve dolgozni, függőlegességben, hogyha X és Z irányban van változás, de Y irányban, tehát a táblára merőlegesen, innentől a világ végéig, vagy legalábbis kellően hosszú szakaszon változás nincsen, tehát minden állandó, akkor a vízmozgást sík áramlásnak szokás nevezni. Sík áramlásnak szokás nevezni, igen jó közelítéssel mindenféle műtárgy alatti, műtárgy körüli áramlásra igaz. Ha viszont már kétdimenziósok vagyunk, tehát sikáramlásban gondolkodunk, akkor sokkal könnyebb mindent megfogalmazni, mert akkor itt már mondjuk csak két dimenzió van, tehát Y nincsen, akkor ő állandó nyomásszintű vonal lesz, illetve állandó olyan vonal, ahol a potenciál érték, ha ő állandó, akkor a potenciál érték is állandó lesz, és ezt hívják úgy, hogy ekvipotenciális vonal. Tehát ahol a potenciál állandó, ekvipotenciális vonal. Szép hosszú szó, innentől kezdve én több okból nem mondom ki, egyrészt, mert úgyis beletörik a nyelvem, úgyhogy innentől kezdve azt fogom mondani, hogy potvonal. Annak szokták nevezni, tehát potenciálvonal vagy potvonal. Tehát, hogyha ez a nyomás állandó, három dimenzióban ez felület, két dimenzióban már csak vonal. Nyomás állandó, akkor itt állandó lesz. No de, hogyha a nyomás állandó, azon vonal mentén, tehát mondjuk, ezen vonal mentén, hogyha a nyomás állandó, akkor ezen vonal mentén, miután a mozgáshoz nyomás különbség kell, ahogy ott a Darcy törvény mondja, nyomás szint különbség, delta H különbség kell. Ha nincs különbség, akkor nem lesz mozgás, ami annyit jelent, hogyha ő a potvonal, akkor a mozgás mindig a potvonalra merőleges lesz. Vele párhuzamosan nem lehet, ha párhuzamosan nem lehet, akkor csak merőleges tud lenni. Mit jelent ez? A potvonal meg az áramvonal merőlegesek egymásra. Tehát, hogyha ő potenciálvonal, akkor ő lesz egy, meg még egy áramvonal. Tehát a világos kék az áramvonal, a fehér pedig a potenciálvonal. Ezek ketten mindig merőlegesek egymásra, mindig és mindenütt. No, hát ez egy nagyon fontos dolog. A most azért így, hogy most van két vonalunk, ez eléggé megfoghatatlan. Ha abban gondolkodunk, hogy végül is a potenciálvonal valami magassághoz kapcsolódó, nyomás magassághoz, nyomás szinthez kapcsolódó, inkább így mondom, akkor könnyen egyszerűen el tudjuk képzelni, hogy a potenciálvonal olyan, mint a domborzati térképen a szintvonal. Tök olyan, mint a szintvonal, olyanok a tulajdonságai is. Az áramvonal, meg mi merőleges rá, az esésvonal. Tehát potenciálvonal a gyakorlatilag szintvonalhoz hasonló, az áramvonal az meg az esésvonalhoz hasonló. Most ha abban gondolkodunk, hogy van egy hegytetőnk, és fölteszünk rá egy golyót, akkor nyilván amerre le fog gurulni, az lesz az esésvonal. Ahol meg nem hajlandó gurulni körbe-körbe, az meg a szintvonal. Ahol nincs mozgás, az a szintvonal, és ahol van mozgás, az az esésvonal. Tehát gyakorlatilag így tudjuk mi ezt könnyen elképzelni. Az ekvipotenciális vonal esetén, tehát amikor a phi, úgy is mondhatnám, mínusz k szor h plusz c állandó, az tehát a szintvonal. De hogy mennyire állandó? Vagy mekkora az értéke? Mert az, hogy állandó, az állandó az egy értéket jelent. Mekkora az értéke? Hát attól függően, hogy mekkora a hozzátartozó nyomás, akkora lesz az értéke. Ezt úgy tudom jobban megfoghatóvá tenni, hogy a térképen a szintvonalra föl van írva, hogy 100 méter balti felett, a szomszédos szintvonalra meg föl van írva, hogy 110 méter balti felett, a következőre meg, hogy 120. Tehát minden szintvonalnak van egy értéke. Ugyanúgy ennek a potenciálvonalnak is, az állandónak megfelelően van egy értéke. Tehát mondjuk ennek az áramvonal, a potenciálvonalnak van egy phi 1 értéke. Ennek a potenciálvonalnak meg van egy phi 2 értéke. Ennek a potenciálvonalnak meg van egy phi 3 nevű értéke. Hogy mekkora ez az érték, ezt mondom, ez a H, hogy az állandó alatt mit értünk, ennyit, ezt fogja megadni. A másik dolog, aminek van értéke, az esésvonalnak is van értéke. Ezt egy kicsit nehezebb megfogni, hogy egy esésvonalnak hogy a sötét éjszakában lehet értéke, de neki is van értéke. Ha a térképben gondolkodunk, megint csak az a bizonyos hegytető, akkor van olyan esésvonal, ami észak fele néz, tehát ott az az értéke, hogy észak. Van olyan esésvonal, ami észak-kelet fele néz, akkor az az értéke, hogy észak-kelet. Most én azt mondom, hogy észak meg észak-kelet, de ez szögeket jelent végső soron, igaz? És rögtön, ha azt mondom, hogy az északi irányt veszem nulla szögnek, nulla foknak, akkor az észak-kelet az meg 45. Tehát az egyiknek nulla, a másiknak 45, és így tovább. Tehát így az áramvonalaknak is lehet értéke. Hogy ez pontosabban hogy van, az már MSC-s szintű tárgyba tartozik, de annyit azért kell tudni, hogy az áramvonalaknak is van értéke, és az áramvonalakat a görög pszi betűvel szokás jelölni, és az szokás, hogy ő a mondjuk a pszi 1-es áramvonal, a pszi 2-es áramvonal, ő pedig a pszi 3-as értékű áramvonal. Tehát mondjuk ő az északi, az észak-keleti, a keleti, és így tovább. Esésvonal. Ennek megfelelő. Nos, a következő dolog, hogy amit én ott elkezdtem rajzolgatni, azon még egy picikét kell finomítanunk, és rögtön eljutunk már a majdnem használhatóság területére. Egy picikét kell finomítanunk. Egyrészt azt mondom, hogy amit én ide rajzoltam, úgy kell lerajzoljam, hogy az áramvonal értékek különbsége azonos legyen, tehát fogok egy delta psi áramvonal értéket, ami psi 2 minusz psi 1, szomszédos áramvonalak értéke között 3 minusz psi 2, és így tovább. Tehát a szomszédos áramvonalak értéke közötti különbség állandó kell legyen. Egyszer. Másodszor úgy rajzolom a vonalakat, potenciálvonalakat, hogy ne csak a pszi, hanem a fire is igaz legyen. Sőt, ehhez megint egy picikét többet kellene tudjunk, hogy elhiggyük azt, hogy az áramvonal értékek mértékegysége ugyanaz a négyzetméter per szekundum, mint a potenciálvonal értékek különbsége. Ezért aztán még azt is elő kell írjam, hogy a két növekmény azonos legyen. Ha mindezt így tettem meg, akkor az a hálózat, ami ide le vagyon rajzolva, görbevonalú négyzetekből áll. Tehát ez az a oldal hosszúság ugyanakkora, mint ez, mint ez, mint ez, mint ez, végig ugyanakkora, vagy legalábbis fokozatosan változik. Azt is mondhatnám, hogy ide belerajzolhatók lennének, ha jól rajzoltam volna az érintőkörök. Hát ide nem igazán. Potvonal az egy picit túlszaladt, de ide körbe szépen berajzolhatóak lennének az érintőkörök. Próbálom még egyszer. Most már egy kicsit áramvonal, helyből nem jó. Így se jó, így lesz a jó. Ami fontos, hogy itt is derékszög, itt is derékszög, itt is derékszög. Ez a hosszúság nagyjából akkora legyen, mint ez a hosszúság. Derékszög. Kicsit nem jó görbülőse. És ide szépen berajzolhatok, már megint nem az igazi. Berajzolhatók az érintőkörök. No, ha ez igaz lenne, kicsit jobb kézügyességgel megoldható, ha ez így igaz lenne, ami ide vagyok lerajzolva, nézzük, ez itt jó, itt viszont szűkülnie kéne, ennek viszont erre kéne menni egy kicsit jobban. Hát ez itt nagyon krumpli lett, ez itt még elmegy. Na, ezt hívják úgy, hogy az áramkép. Ezt hívják úgy, hogy az áramkép. Ennek azért vannak, ahogy mondtam, igen fontos tulajdonságai. Tehát egy, megpróbálom összefoglalni, mert nem mindent sikerült úgy lerajzolnom, ahogy én azt szeretném. Papíron se könnyű, táblán meg még nehezebb. Tulajdonságok. Első, áramvonal merőleges a potenciálvonalra. Ez egy nagyon, de nagyon fontos dolog. Tehát áramvonal merőleges a potenciálvonalra. Áramvonal növekmény állandó. Potenciálvonal növekmény állandó, így aztán ebből következik, illetve nem ebből következik, és még ráadásul a delta phi-nek és a delta psi-nek is ugyanannak kell lennie. Na most, ha ez így igaz, akkor így rajzoltam meg, akkor egy görbevonalú négyzetháló, fog kialakulni. Egy apróságról ne feledkezzünk meg. Görbevonalú négyzetháló, tehát belerajzolható az érintőkör, ezt egy apróságról ne feledkezzünk meg, hogy az áramvonal az egy olyan jószág, ami párhuzamos mindig a sebességvektorral, magyarán áramvonalon keresztül áramlás nincsen. Ahogy azzal kezdtük, hogy a potenciálvonal, a potenciálvonal mentén nincs áramlás, ugyanúgy azt is mondhatnám, hogy az áramvonalra merőlegesen nincs áramlás. Magyarán két áramvonal egy áramcsövet alkot. Két áramvonal között megjelenik egy áramcső. No, ez egy fontos dolog lesz a következő tulajdonsághoz, amit föl kell írjak, ugyanis két áramvonal között az áramcsőben az átáramló hozam, Q áramcső, fajlagos hozam, mert harmadik dimenzióval nem foglalkozunk, az nem lesz más, mint az áramcső két határoló áramvonalának áramvonalérték különbsége. Tehát a két szomszédos áramvonal, áramvonalértékének a különbsége. Tehát, hogyha egyszer azok a vonalak megvannak értékkel együtt, akkor a két vonal közt átáramló víz mennyisége az könnyen, egyszerűen számolható és meghatározható. Nos, hát ezek azok a tulajdonságok, amiket a következőkben mindenféleképpen használnunk fog kelleni. Méghozzá műtárgyalatti szivárgáshoz. Műtárgyalatti szivárgáshoz, az ott elég magasan van, és ebből is egy kicsit följebb hozom. Sőt, még mehet följebb, jó? Nehogy azt higgyék, hogy a pénteki ZH példát kezdem el magyarázni, mert nem az lesz. Pénteki ZH az ilyen lesz, de a pénteki ZH-ban azzal fogunk foglalkozni, hogy innen a műtárgyon keresztül hogy hámozza át magát a víz ide. Azt, hogy innentől idáig itt fönn mi történik, azzal én most nem foglalkozom. Azzal viszont foglalkozom, hogy innentől idáig, de itt len a műtárgy alatt mi történik. Hát kezdjük azzal, hogyha ez itt szikla altalaj, akkor a sziklába, pláne hogyha jó szikla, még ezeket a szátfalakat se kell lemélyíteni, rátesszük a műtárgyat, és aztán semmi nem fog történni. Ha egy kicsit gyanús a szikla, akkor valami ilyesmit alá teszünk, és onnantól kezdve megint semmi nem fog történni. Ezért aztán például, hogyha svájci hidraulika könyveket néznek, akkor ez a fejezet meglehetősen rövid úton el vagyon intézve. Ott van bőven szikla. Nálunk viszont az a jó kis alföldi folyami üledéken, ahol ami itt alatta van, az biztos, hogy valamelyik folyónak, pataknak a hordalékából készült, magyarán vízáteresztő talaj. Ott viszont nekünk ez egy nagyon-nagyon fontos probléma. Ugyanis, ha ő vízáteresztő talaj, akkor ami innen ekkora nyomás magasságú víz, az nem csak a műtárgy tetején fog átmenni, hanem a műtárgy alatt a talajban is az alacsonyabb nyomás szintű helyre. Tehát magyarán a műtárgy alatt így körbe is megindul a szivárgás. Megindul a vízmozgás a műtárgy alatt a felvízből az alvízbe. Na most ezzel mi a baj? Hát baj az van vele bőséggel. Az első baj az, hogyha én nekem az a célom, hogy itt sok jó vizet összegyűjtök duzzasztással, hogy valamire használjam, akkor nekem itt alul ne szökjön meg. Tehát magyarán vízveszteség. Tehát magyarán fontos tudni, hogy mennyi víz fog itt elszökni. És hogyha sok víz szökik el, akkor esetleg ezt a szátfalat vagy résfalat hosszabbra veszem, hogy kevesebb szökjön el. Szökni mindenféleképpen fog. Ez az egyik baj vele. A másik baj vele, amit már a hidraulika legelején meg kellett, hogy szokjanak, hogyha valahol víz van, az nyomja a határoló felületét. Ez volt a hidrosztatika legeleje. Hát ha valahol víz van, akkor az nyomja a határoló felületet. Ez egy határoló felület lesz innentől kezdve. Ráadásul a víznek a nyomása merőleges a határoló felületre, magyarán ami víz itt van alul, az a műtárgyat föl akarja emelni. Az meg megint botrányos dolog. Itt az alsó szivárgó víz csak ne emelgesse nekem a műtárgyat, mert még a végén összedől. Ez a második dolog. A harmadik dolog, ami miatt gondot okoz ez a szivárgó víz, ha innen a nyílt vízből a talajba belép, hát az nem öröm, de komoly gondot nem okoz. Ha viszont innen, itt, talajból nyílt vízbe kilép, az viszont mindig tud gondot okozni, illetve hogyha jól megcsináljuk, akkor nem. Ugyanis a gond az, hogy a talaj az sose azonos nagyságú szemcséknek az összessége, tehát nem egyenlabdákból álló, vagy egyengolyókból álló valami, hanem vannak finomabbak is, meg vannak durvábbak is. Szerintem talajmechanikát még nem kezdték el, majd meg fogják tanulni, rostálni fogják, meg minden ilyen, hogy milyen méretű szemcsék vannak egy adott talajban, a század milliméterestől a centis nagyságrendűig. Na most, tehát ezeknek a szemcséknek az összessége, tehát van nagyobb is, van kicsi is. Valami ilyesmi. Ha túl nagy lendülettel, túl nagy sebességgel folyik a víz, akkor esetleg ezt a kicsit, a nagyon finom szemcsét el tudja mozdítani. Itt most beszorult a két nagy közé, tehát nem tudja kivinni, ha mondjuk ez a mederfenék. Itt most beszorult a két nagy közé, egyelőre nem tudja kivinni. De esetleg egy picit megmozgatja még ezt is, és aztán kiviszi a finom szemcsét a mederbe. Tehát a finom szemcsét kimossa. Az baj. Mert akkor már itt lényege, ezt a szemcsét eltüntette, lényegesen kényelmesebb a helye folyni, ezért aztán megnöveli a sebességét. Ezért aztán már az egy számmal nagyobbat is képes lesz megmozgatni, az egy számmal nagyobbat is képes lesz elvinni, és aztán meg ettől megint csak kellemesebb, nagyobb helye lesz, megint meg tudja növelni a sebességét, és a vége az lesz, hogy itt a műtárgy alvizében szépen egyenként viszi el a szemcséket, de olyan türelemmel és olyan szívós kitartó munkával, hogy szépen alámossa a műtárgyat. Műtárgyak, nagyobb jelentőségű műtárgyak alatti kimosások meglehetősen nagy gondokat okoztak az elmúlt évszázadok folyása során a vízépítési gyakorlatban. És valahol itt van a kutya elásva. Tehát ez lenne a harmadik kérdés, amit meg kellene válaszolnunk, hogy maradjon állékony itt a kilépés környezetében a talaj. Ez lenne tehát a harmadik kérdés. Ezek megválaszolásához viszont mese nincs, olyan áramképet kell szerkeszteni. Hát kezdjük azzal, hogy azért maradjunk annyiban, hogy van valahol azért egy vízzáró rétegünk. Tehát itt ennél mélyebbre nem fog lemenni a víz. Ezt azért meg lehet találni. Aztán kettő darab ekvipotenciális vonalat biztosan tudom, hogy hol van. Kettő darabot biztosan tudok, amiből az egyik az ez. A mederfenék mentén a műtárgy környezetében állandó a nyomásmagasság. Olyannyira állandó a nyomásmagasság, hogyha én most a mederfeneket veszem, őt veszem viszonyítósíknak, tehát ő a viszonyítósíkom, akkor hozzá képest állandó nyomásmagasságon van, és van egy mondjuk H2-vel jelölt alvízi vízmélységem. Tehát ő egy ekvipotenciális vonal lesz. Ő egy ekvipotenciális vonal lesz, hogyha az itteni szivárgási tényezővel megszorzom ezt a H2-t, H2 mélységet, konstansnak meg azt mondom, hogy nulla, akkor még az értékét is meg tudom mondani. Na, ugyanakkor még egy ekvipotenciális vonalat tudok ugyanezen megfontolás alapján, mondjuk őt. Őnála viszont H1 a vízmélység. ekvipotenciális vonal, tehát az áramvonalaknak, őrá mindenféleképpen merőlegesnek kell lenniük. Tehát én most itt elkezdek rajzolni itt egy áramvonalat. Itt biztos, hogy merőleges kell legyen. Itt is biztos, hogy merőleges kell legyen az áramvonal. Bocsánat, ez itt kell legyen. Ezen közben mondjuk valahogy így fog jönni. Ezt el tudjuk hinni, hogy a műtárgy körül az itt belépő víz természetesen itt merőleges, meg itt is merőleges, valahogy így hajlandó körüláramolni a műtárgyat. Ez szerintem könnyen belátható. Következő. Valahogy így. Egy biztos, hogy az áramvonalaknak van egy olyan tulajdonsága, hogy a csúcsok környezetében sűrűsödnek, tehát itt sok áramvonal van, itt a csúcs környezetében, az ilyen sarkok környezetében pedig egyre ritkábbak. Tehát itt viszont kevés áramvonal van. Viszont a potenciálvonalak merőlegesek az áramvonalakra. Megtehetem azt, hogy ezt a H1-H2 szintkülönbséget, tehát ezt a delta H szintkülönbséget felosztom J darab egyenlő részre. Hogy az a J mennyi lesz, azt majd meglátjuk. Ennek megfelelően próbálom rajzolni merőlegesen az áramvonalakra a potvonalakat. Itt is merőleges. Itt azért egy picit megy, ahogy itt sűrűsödik az áramvonal, görbül az áramvonal, itt azért megy össze a kockáknak a... mérete, tehát itt egyre kisebb lesz. Merőleges, ez biztos, hogy itt lesz egy. Itt meg így merőleges. Itt a csücsök környezetében elég nehéz megtalálni. Itt még... Egy biztos, hogy a műtárgy határoló felülete is áramvonal. Tehát ő áramvonal, mert rajta keresztül áramlás nincsen. Tehát ő is áramvonal, tehát ő rá is merőlegesnek kell lennünk. Egy picit. Hoppá. Itt is merőlegesnek kéne még, itt is mindenütt merőlegesnek kell lennem itt az alaplemezre. Itt is merőlegesnek kell lennem az alaplemezre. Hát ez itt már nagyon nem merőleges, ennek itt el kell fordulnia erre, ennek meg így erre. Így ném. Hány áramvonal közöm lett? 1, 2, 3, 4, 5. Vagy potenciálvonal közöm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 darab. Tehát én felosztottam 26 darabra. Ha már potenciálvonalaim vannak, akkor itt tovább rajzolhatom az áramvonalakat. Természetesen, merőlegesen. Kevésbé megy. Óha! És így tovább. Tehát itt már lehet. Ez itt ne. Így. No hát némi gyakorlattal, és ugye nem ekkorában táblán kéne, hanem papíron, ceruzával, akkor egész normálisan, szabad kézzel is megszerkeszthető egy ilyen áramkép. Ilyen apróságokat kell tudni, hogy mondom, sarokban távolodik az áramvonal, csúcsoknál pedig sűrűsödik, itt egy kicsit sűrűbbre kellett volna, tehát itt valahogy így kellett volna rajzoljam. Aztán most azt mondhatnák, hogy árulás, ez nem négyszög, hanem ötszög. Ez négyszög. Az áramvonal tekintetében ez egy kereszteződés, két kereszteződés, három és négy kereszteződés. Tehát áram és potenciálvonal kereszteződése. Az, hogy itt az áramvonal beveszi a derékszöget, az egy merékes dolog. Azt nem is tudja megtenni az áramvonal különben. Tehát ez csak egy elméleti dolog. A valódi áramvonal ilyen kanyart nem tud bevenni, csak így lekerekítve. Tehát ez az ötszög, ez négyszög, ezt higgyék el nekem. Mint ahogy például itt úgy néz ki, hogy ez egy háromszög, de ez is négyszög. Egy, kettő, három, négy kereszteződés. Tehát vannak ilyen, látszólag úgy néz ki, hogy háromszög, de négyszög, meg látszólag ötszög, de négyszög. No, ha ezt az ember meg tudja szerkeszteni, akkor nagyon sokat tud. Nagyon sokat tud, mert azt mondtam, hogy a... Most kellene abba hagynom, mert szünetet kéne tartanom, igaz? Akkor most abba hagyom. Hát kollégák, abban maradtunk, hogy valami ilyesmi áramkép, gyakorlatilag ez a vízvezető réteg alsó határa, felvízünk, alvízünk, ő a H1, azaz itt a potenciálérték K-szor H1. Ha elindulunk errefele, akkor valamivel kevesebb lesz. Még kevesebb, még kevesebb, még kevesebb, amíg végül is el nem érünk idáig, ahol a potenciálérték K-szor H2 lesz. Hogy mennyivel kevesebb? Hát, hogyha én ezt egyenletesen, tehát a fönt megadott szabályok szerint rajzoltam volna le, ha nem kapodok annyira, akkor sikerül is. Tehát, ha úgy rajzoltam volna le, akkor szépen leszámolom, hogy itt van most 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 darab köz, azaz ezt a szintkülönbséget, ezt a delta H szintkülönbséget, ezt én 16 egyenlő részre osztottam, és ezen potenciálvonal mentén H1, K-szor H1 a potenciálérték, ezen potenciálvonal mentén pedig K-szor H1 mínusz 1-szer delta H per J. Tehát, ha most én ide helyeznék el egy piezométercsövet, már nem eddig menne föl benne, hanem csak eddig, és itt a nyomásérték az éppen H1 mínusz
egyszer delta H per J.
Mert hogy J egyenlő részre osztottam. Ez itt H1 minusz kétszer delta H per J. Háromszor. Mondjuk ez itt a H1 minusz négyszer delta H per J. Ez H1 minusz J minusz egyszer, mert ez az utolsó, delta H per J. Ez meg itt H1 minusz J-szer delta H per J, azaz H1 minusz delta H, azaz éppen a H2. Teljesen korrekt, körbeértem. Nos, miért fontos ez nekem? Azért, mert nem csak ezeken, ahova fölírtam, ezeken a ezen potenciálvonalak mentén tudom én a potenciál értéket, vagy a nyomásmagasság értéket, hanem például itt is. Ezen vonal mentén. Hogy mekkora? Hát leszámolom, hogy egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor delta H-t kell levonni az eredetiből, és már is megvan, hogyha én ebbe a pontba ide elhelyeznék egy piezométercsövet, akkor mondjuk ekkora lenne a nyomás. Ha ebbe a pontba, akkor nyilván egy delta hányival kevesebb. Ez a különbség itt nyilvánvalóan a delta H per J. Itt meg megint egy delta H per J-nyivel kevesebbet. És így tovább, magyarán az alaplemez mentén, az alaplemez mentén szépen meg tudom rajzolni a nyomás eloszlást. Hoppá, valahova ide kell bekössek. Kicsit alacsonyra vettem. Ha kellő sűrűséggel rajzolom ezeket a potenciálvonalakat, akkor teljes alaplemez mentén meg tudom határozni a nyomás eloszlást. Erre a pontra, azaz, mit tudtam itt megcsinálni? Tulajdonképpen egy függőleges nyomás-magasság eloszlás ábrát, tehát egy függőleges nyomás-magasság eloszlás ábrát csináltam, magyarán egy V-ábrát. Csak nem állóvízből, hanem mozgóvízből. Ha állóvízből csinálom, akkor a vége az egyenes, tehát a felszíne az egyenes. Ha mozgóvízből, akkor amerre mozog a víz, arra kell lejtsem. Tehát ez tulajdonképpen egy V-ábra. Akkor viszont, mire jó ez nekem? Arra jó ez nekem, hogy inkább ide rajzolom, a műtárgyra ható felhajtó erőt. Tehát azt az erőt, amivel a műtárgy alatt szivárgó víz a műtárgyat emelgetni szeretné, meg tudom határozni. Mert hogyha ő egy nyomásábra, akkor mi a nyomásábrából származó erő? Ábraterületszer szélességszer fajsúly. Azaz, a felhajtó erő a ábra szor táblára merőleges szélesség szer fajsúly. És ezzel felhajtó erőnk meg is van. Még két kérdésre kell válaszolni, az átszivárgó hozamra, meg a kilépési viszonyokra. Hát az átszivárgó hozammal viszont könnyen és egyszerűen vagyok, mert azt mondtam, hogy tök mindegy, melyik két áramvonal közről beszélek, totál mindegy, hogy melyik két áramvonal közről beszélek, az egy darab áramcső.
Hány darab áramcsövem van? 1, 2, 3, 4,
5 darab áramcsövem van.
Mondjuk van M darab áramcsövem.
M jelen esetben 5. Van 5 darab áramcsövem. Tehát az átszivárgó hozam, fajlagos hozam egységi szélességre, azt is mondhatnám, hogy Q per B, az. Van 5 darab áramcsövem. Egyszer. Másodszor.
Mekkora ennek az áramcsőnek a nagysága? Hát én azt mondtam, hogy ez az A oldal hosszúság, meg ez az A oldal hosszúság legyen állandó. Na most azt, hogy most ez az A...
Itt a csücsökben nem ugyanakkor, ezzel nem kell foglalkozni.
Tehát
5 darab áramcsövem van. Áramcső területe.
Tehát ez a
merőleges felület. Ez A-szor.
Egységi szélesség, tehát A.
És mekkora egy áramcsőben a sebességem?
Hát
a sebesség,
az eredeti sézi az már nincs, vagy Darcy nincs meg, de az eredeti Darcyban azt mondtuk, hogy V egyenlő K-szor delta H per delta S. K-szor. Delta H, hát a delta H-nk megvan.
És már csak a szivárgási úthoz kell. Delta S, milyen hosszú
utat tesz meg? Ha mondjuk ezt az áramcsövet nézzük, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6...
7 darab kockányi, készer A, hosszúságú utat tesz meg.
Tehát miután
J darabnyi kockám van, J szárá utat tesz meg, ebből leegyszerűsítve M-szer K-szor delta H per J.
És már meg is van ezzel az egységi folyóméterre eső hozam. Az utolsó dolog, amit meg kell határozzunk, hogy itt hogy is vannak a kilépési viszonyok. Tehát itt ezt a részt, ezzel a résszel kell foglalkozzunk.
Ezzel a résszel foglalkozni viszont
úgy lehet, hogyha én ezt kinagyítva lerajzolom, és egy picit elgondolkodunk rajta. Itt az alaplemez vége. Még itt egy szátfal is, ugye rendkedvéért. Ő egy potenciálvonal. Ő egy potenciálvonal. Ő egy áramvonal. Hoppá, előlegesen. Ő egy áram. Ő áramvonal, ő így egy áramvonal. Ez is merőleges, ez is merőleges, minden merőleges. És itt a víz, H2-es. Alvízi vízmélységgel. És amit én vizsgálni fogok, ennek a kockának az egyensúlya. Ennek a kockának az egyensúlya. Erre a kockára miféle erők hatnak? Hát először is az alvízből hat rá egy kettes rajtszámú nyomóerő. Függőleges nyomóerő, a nyílt víz nyomja a kockát. Aztán a kockában levő szemcséknek van egy önsúlya. Tehát minden egyes talajszemcsének megvan a maga súlya. Aztán, miután ő víz alatt van, azért hat rá az archimédeszi felhajtóerő, F-A-val jelölöm, mint Archimédeszt, bár Archimédeszt nagyobb betűvel kéne írnom. És ezen kívül innen folyik a víz, tehát innen az áramlással hat rá egy hidrodinamikai nyomóerő, FP vesszővel jelölöm, és ennyi. Ezek után kérdés az, hogy akkor lesz egyensúlyban ez a talajdarabka, hogyha az FP2 plusz G nagyobb vagy legfeljebb egyenlő, mint a felhajtóerő plusz a hidrodinamikai nyomásból származó erő. No, hogy mi mekkora? Ezt a nyomóerőt könnyen ki tudjuk számolni. Azt tudom, hogy itt a nyomásmagasság H2, tehát akkor a nyomás az H2-ször gamma, P2 nyomásszor nyomott felület A-szor. Táblára merőleges méretet most vegyük egységnyinek, tehát P-szer A-szor 1, azaz H2-ször gamma-szor A. A G önsúly csak a talajszemcsék súlya. Van egy V szemcse, szorozva szemcse sűrűséggel. Szemcsék súlya, talajkocka térfogata A négyzet szer 1, szer a talajnak a hézag térfogata. Hézag térfogat, mi is a hézag térfogat? Az a része az egységnyi talajkockának, amit a szilárd rész nem foglal el. Az a része, amit a szilárd rész nem foglal el. Tehát, hogyha van egy egységnyi talajkockánk, amiben lenne mondjuk egy egységnyi sugarú gömb, tehát hogyha ő egy, meg a gömb, egységnyi átmérője, átmérőjű gömb, akkor ennek a porozítása mennyi lenne? Az a térfogat rész, amit a szilárd rész, a gömb alakú szemcse nem foglal el. Egy a köbön a kocka térfogat, mínusz a D köb pi per 6 gömb térfogat, az úgy nagyjából egy olyan 0, hát ha ez egy, akkor a pi-nek a hatoda az félnél valamivel nagyobb, az egy olyan 0,1 mínusz 0,52, azaz 0,48. Így lehet a legkönnyebben megtanulni és megszokni, hogy mi az, hogy hézag térfogat. Az a rész, amit a szilárdváz nem foglal el. De engem éppen a szilárdváz érdekel, ezért kell az egyből kivonnom. Tehát ez lenne a szemcse térfogat szorozva a szemcse sűrűséggel. Felhajtóerő. Archimédeszi felhajtóerő. Az viszont ezen szemcsére ható felhajtóerő, azaz V szemcse, szorozva a vízfajsúlyával. Tehát szemcse térfogat szorozva a vízfajsúlyával, tehát vízbe merült térfogat szorozva a vízfajsúlyával, az meg megint A négyzetszer egyszer 1 mínusz N, de addig, amíg ez itt szemcse volt, addig ő belőle egyszerű gamma, azaz vízgamma kell, tehát fönn ez szemcse, ez meg vízgamma. Ugyanaz különben. Az utolsó erőhöz azt kell tudjuk, hogy kellene tudnunk, hogy ez a nyomás ez mekkora. Ha ezt a nyomást tudjuk, FP vesző, akkor P vesző nyomás szorozva a nyomott felület A szor 1. Hogy ez a nyomás mekkora? Biztos, hogy nagyobb, mint a H2-es nyomás magassággal számolt nyomás. Hogy mennyivel nagyobb? Éppen ennyivel egy potenciálvonal közzel, az egy potenciálvonal köz, az viszont a delta H per J lesz, azaz az itteni nyomás magasság H vesző, az a H2 plusz delta H per J, nem gamma, J. Így kell legyen. Így aztán H2 plusz delta H per J szer gamma szor A. Noha ezt a négy erőt összepakoljuk, akkor azt kapjuk, hogy H2 szor gamma szor A plusz A négyzetszer 1 mínusz porozitás szor szemcsesűrűség nagyobb vagy legfeljebb egyenlő kell legyen. A négyzet 1 mínusz hézett térfogat szor vízsűrűség plusz, ezt rögtön szétszedem kettőbe, H2 szor gamma szor A plusz delta H per J szer gamma szor A. No, vele egyszerűsítünk, aztán utána A-val egyszerűsítünk, aztán utána egy picikét még mondjuk ezt a tagot átpakoljuk erre az oldalra, és akkor valami olyasmit kapunk, hogy A szor 1 mínusz N szer gamma szemcse mínusz gamma víz nagyobb egyenlő, ami maradott delta H per J szer gamma. Illetve, hogyha én ezt még egy kicsit tovább, tehát osztom gammával, akkor azt kapom, és itt lesz most már a lényeg, hogy 1 mínusz N szer sűrű, gamma szemcse sűrűség mínusz vízsűrűség osztva vízsűrűséggel kell, hogy nagyobb vagy egyenlő legyen, mint delta H per J osztva az A-val. Delta H per J, mit jelent ez? Kilépés környezetében a két szomszédos potenciál vonal nyomás különbsége, tehát a P-vesszős vonal és az alvízi vonal nyomás magasság különbsége osztva a kocka hosszával, ami végül is a kilépési grádiens. Tehát őt hívják úgy, hogy a kilépési grádiens, hidraulikus grádiens a kilépés környezetében, Tehát ez már nem az átlagos hidraulikus gradiens, a teljes szerkezet, teljes innentől idáig vonatkozóan, a teljes áramlásra vonatkozóan, hanem csak itt erre a kockára vonatkozó hidraulikus gradiens, és ennek kell kisebbnek lenni, mint amit részben a sűrűségkülönbség, részben pedig a porozitásad. Mit jelent ez? Hogyha nagyon könnyű a szemcse, tehát valami olyan anyagból van, ami nagyon könnyű, akkor az könnyen mozgatható, mozdítható, ami teljesen jogos. Ha nagy a porozitás, azaz kicsi a szilárd rész, akkor meg megint könnyen mozdítható. Nagy a porozitás, túl sok helye van a víznek, akkor ő győz, és könnyen tudja mozdítani azt a kevés szemcsét. Körülbelül ennyit jelent ez. Ha könnyű a szemcse, vagy hogyha ha nagy a porozitás, akkor könnyen tud mozdulni a szemcse. No, hát ha ezeket a feltételeket betartjuk, hogy kilépési gradiens nem éri el ezt az értéket, hogy az átszivárgó vízhozammal nem veszítünk annyi vizet, hogy hiányozzon, hanem csak kicsikét, és ráadásul a műtárgyat nem emelgeti a felhajtóerő, a hidrodinamikai felhajtóerő, akkor a műtárgyunk rendben lesz. Na most persze egy ilyen szerkesztés az egyrészt igen komoly gyakorlatot igényel, másrészt pedig, jó, én most itt felhajítottam valamit a táblára, de korán sem megfelelő, tehát munkaigényes, zűrös, bonyolult. Ezért aztán elődeink nem mindig így dolgoztak, két közelítő megoldást fogok mutatni erre a feladatra. A két közelítő megoldás mind a kettő gyakorlatilag csak a felhajtó erőt adja meg, bár közvetetten az átszivárgó hozam meghatározására is alkalmas. No, hát egy Bly nevű úr valamikor 1860-70 valami ilyen tájékán úgy gondolta, hogy egy ilyen műtárgy esetében, mint a miénk, megint legyen ez a bukó, utófenék. Most csak egy szátfalat rajzolok, csak felvízi szátfalat rajzolok. Megtehetem. Ez a Bly nevű úr azt mondta, hogy nem rajzolgatunk mélyen rémes áramképeket, hanem azt mondom, hogy a H1 nyomásmagasság a felszín alatt a H2 nyomásmagassággá lineárisan csökken le, méghozzá úgy, hogy ő mértékadó áramvonalnak tekintette ezt a bizonyos szélső áramvonalat. Tehát ezen szélső áramvonal mentén a H1 lineárisan fog lecsökkenni. Azaz, hogyha az alaplemeznek van egy A vastagsága, egy szátfalnak meg egy T hossza, a műtárgynak meg egy L hossza, akkor ezt a szép zölddel megrajzolt áramvonalat kiegyenesíti, és azt mondja, hogy van egyszer egy A függőlegesen, egyszer egy T a szátfalnak, egyszer egy másik T a szátfal túloldalának, egyszer egy műtárgyhoz L, és aztán még egyszer egy alaplemez vastagság. Ezt a teljes hosszat tekinti szivárgási, bocsánat, ezt kis L-lel jelölöm, Tehát ezt a teljes hosszat tekintő szivárgási úthossznak, és azt mondja, hogy a H1 nyomás magasságból H2 nyomás magasság ezen szivárgási úthossz mentén lineárisan fog lecsökkenni. Hát ennyi az egész. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy ez itt a delta H szintkülönbség, és itt ennyivel kisebb a nyomás magasság. Itt ennyivel, itt ennyivel, magyarán amennyit elvesztettünk addig, amíg a belépéstől, nyomásmagasságból elvesztettünk annyit, amit a belépéstől elértünk a szátfal végéig, az ez a ez a mennyiség. Azaz, ebben a pontban már nem ekkora nyomásmagasság, hanem ebben a pontban HV1-nyivel kevesebb. Hogy ez a HV1 mekkora? Hát, mondjuk ennek, meg a nagy háromszögnek a hasonlóságából kiszámolható. Az már igazán nem tragédia. Tehát eddig elvesztettünk ennyit, azaz ebben a pontban ekkora a nyomás, ami a szerkezet alsó síkjára hat. Ha most megyünk tovább, akkor tovább veszítünk, ebben a pontban meg lesz, mondjuk, ehhez mérten egy HV2, hogy az mekkora? Ekkora. Tehát ebben a pontban ilyen nyomásunk van, az alvízi pontban olyan nyomásunk van, nyomás ezen közben lineárisan változik, bár meg is van a nyomás eloszlás. Nyomás magasság eloszlás egész pontosan a szerkezetre, magyarán már megint megvan az a függőleges nyomásábra, amiből a F nyomóerő ábra terület szer szélesség szer fajsúly. Ő ennyit tud. Használták is ezt egy darabig, és kiderült, hogy túl nagyok ezek az erők, tehát túlbecsli a dolgokat. Túlbecsli a dolgokat, és azért becsli túl a dolgokat, mert általában üledékes talajok esetében a függőleges és vízszintes szivárgási együttható, magyarán a függőleges és vízszintes szivárgás nem egyformán viselkedik. Most, ha nagyon szélsőségesen gondolkodunk, az üledék valami leülepedett. Ha valami olyan szép gömb alakú, hát akkor tök mindegy, hogy hogy ülepedett le, de abban a pillanatban, hogyha olyan szép lapos kavicsok, amivel kacsázni szeretünk, akkor az nyilván lapjával ülepedett le. Élével nem fog leülepedni. Élével ez a papírlap se tud leülepedni az asztalra, hanem csak lapjával. Na most akkor egy ilyen papírlapot függőlegesen keresztül áramolni egy kicsit bonyolultabb, mint vízszintesen. Mert vízszintesen vagy alatta, vagy fölötte el tudunk csúszni, függőlegesen viszont rendesen ki kell kerülnünk. Na hát ez, erre jött rá egy Lén nevű úr, szintén még a 19. század vége fele, ha jól emlékszem, erre jött rá, ami nekünk így most már, hogy ő rájött, már triviális és teljesen nyilvánvaló, És az ő tapasztalatai azt mondták ráadásul, hogy az arány az 1:3. Magyarán függőlegesen háromszor olyan nehéz közlekedni, mint vízszintesen. Illetve azt mondom, hogy vízszintesen harmad annyi munkába kerül. No hát ezt a vízszintesen harmad annyi munkába került, azzal vette figyelembe, hogy minden létező vízszintes hosszúságot hárommal osztott. Így aztán a szivárgási úthoz az A plusz 2T plusz L per 3 plusz még egy A. Őt vette figyelembe. Amit aztán a hasonló háromszögeknél nyilván figyelembe kell vegyünk. Tehát amikor már hasonló háromszögeket számolunk ebben az ábrában, akkor figyelembe vesszük, és így aztán lényegesen elfogadhatóbb méretű, kevésbé túlméretezett műtárgyak alakultak ki. Az utolsó, akit még említenem kell, ő már a 20. századból való. Egy Zamarin nevű úr, aki nem a kilépési gradienssel foglalkozott, hanem a műtárgy alatti, hogy úgy mondjam, átlagos hidraulikus gradienssel, és nem is a hidraulikus gradienssel, ami nyomáskülönbség osztva hosszúsága, hanem annak a reciprokával. Ővele, és őre adott meg mindenféle határértékeket. Tehát őre adott meg mindenféle, az úgynevezett Zamarin-féle határértékeket, hogy minél kell nagyobbnak lenni ahhoz, hogy állékony legyen a műtárgy. Nos, hát ebből ezt a részt, tehát a Lehm-féle számítási módot attól tartok egy olyan szűk egy év múlva vízépítés, vízgazdálkodásból, még egyszer el fogom mondani maguknak. De akkor már gyakorlaton, és akkor már számolni kell vele. Addigra viszont esetleg hidraulika vizsgál le kell, hogy ülepedjen. Pénteki ZH, mindenféle hely, kinek hol kell írni, nem ugyanott, ahol az előző ZH-t, tehát nem ugyanott az első ZH-t, tehát mindenféle ilyen információ minden lehető hirdetési felületen megtalálható. Tehát szerintem tanszéki honlapon is fönn van, emlékeim szerint fölraktam, ezen kívül a tanszék környezetében minden függőleges falfelületen. Szobám ajtaján, tanszéki hirdetőtáblán, meg még nem tudom hol. Úgyhogy viszontlátásra!